Rainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Te vagy, Uram, az én reményem. Ez a címe 14. Leó pápa üzenetének, amelyet a szegények 9. világnapjára írt, melyet ma tartunk az egyházban. A Szent Atya írja, a szegények nem mellékes szereplői az egyháznak, hanem a legszeretettebb testvéreink, mert mindegyikük a maga létezésével, sőt szavával és bölcsességével kézzelfoghatóvá teszi számunkra az evangélium igazságát. Ezért a Szegények Világnapja arra kívánja emlékeztetni közösségeinket, hogy a szegények állnak az egész lelkipásztori gondoskodás középpontjában. Nem csupán a karitatív szolgálat szempontjából, hanem abban is, amit az egyház ünnepelés hirdet. Isten magára vette szegénységünket, hogy az ő hangjuk, történeteik és arcuk által gazdagítson bennünket. A szegénység minden formája, kivétel nélkül, felhívás arra, hogy az evangéliumot konkrétan éljük meg, és a remény kézzelfogható jeleit nyújtsuk. 14. Leó pápa kiemeli. Kívánom, hogy ez a jubileumi év ösztönözzön intézkedéseket a szegénység régi és új formáinak felszámolására, és kezdeményezéseket a szegények közt is a legszegényebbek megsegítésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szent Erzsébet napja alkalmából körlevelet adott ki, melyet ma minden szentmisén felolvasnak az evangélium után. Mint írják, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepéhez közeledve az ő életpéldáját állítjuk magunk elé, hogy mélyebben megértsük Istennek a szegények iránti különleges, kitüntetett szeretetét, és mi is eszerint alakítsuk életünket. Szent Erzsébet örökké megmaradó kincseket gyűjtött életében. Az életét nem a rendkívüli jelek vagy proféciák jellemezték, hanem a házastársi szeretet, a szenvedésben is megőrzött derű és a szegények szolgálata. Az imádság táplálta és segítette őt a fele barátaiért végzett szolgálatában. Életpéldája ma is időszerű, és arra indít minket, hogy a szeretet őszinte gesztusaival nyújtsunk segítő jobbot fele barátainknak, lássuk meg bennük az értünk szegény élet Krisztus arcát. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia mindenkit arra buzdít, hogy az előttünk álló hetekben kapcsolódjunk be a Tárjátok ki a szíveteket, az Angyalbatyú és az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű adventi segélyprogramokba. Továbbá kérik a híveket, hogy persely adományaikkal november 23-án járuljanak hozzá a rászorulók, a szegények, a szenvedők, a magyar családok sokoldalú megsegítéséhez. Legyen a fiatalok lázadása az, hogy megvédik a hazájukat, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Fidelitas 22. országos kongresszusán Budapesten. Mentzer Tamás a Fidesz ifjúsági szervezetének kongresszusán hangsúlyozta. Azt szokták mondani, hogy a fiatalok lázadók, ezért azt javasolja minden fiatalnak, hogy legyen az ő lázadásuk az, hogy megvédik a hazájukat, megvédik a nagyszüleik 13. és 14. havi nyugdíját, az édesanyjuk adómentességét, a családtámogatásokat, és fellépnek a rombolással szemben, hozzátette. Mindent megtesz, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke, mert olyan kormányfőt akar, akit bár mindenki szeretne, de senki nem tud irányítani, nem pedig olyat, aki egy rossz rongybaba, és akit púrázon irányítanak. Innen üzenjük Ruszin Szendé Romulusnak és a komplett Tisza pártnak, mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért, hanem élni fogunk Magyarországért. Hangsúlyozza a Fidelitas a távirat irodához eljuttatott közleményében, amelyet szombati kongresszusának megtartását követően adott ki. Ebben ismertetik a szervezet kongresszuson elfogadott politikai nyilatkozatát, amelyben megfogalmazzák. A veszélyek korát éljük. A szomszédunkban mintegy 2,5 éve dúl az orosz-ukrán háború, ami eddig is rengeteg ember áldozattal járt. Kiemelik, hogy a háború kitörése óta a brüsszeli politikusok a háború folytatását támogatják, pénzt és fegyvereket küldenek Ukrajnába, sőt már a katonákat is feláldoznak Ukrajnáért. Végül az időjárásról. Eleinte általában borult, párás, helyenként ködös lesz az idő. Azonban délnyugat felül egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet és süt ki a nap. Északkeleten beleértve a főváros térségét is, illetve északnyugaton viszont tartósabban borongós maradhat az idő. Estétől délnyugat felől középszintű felhők is érkeznek. A rétegfelhős ködös területeken szitálás, északkeleten esetleg kisebb eső előfordulhat. A hőmérséklet napközben a ködös északi tájakon 7 és 13, míg a naposabb területeken 14 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Órralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Irgalom meg körbevesz és végtelen, irgalom meg megment, nincs már félelem. Irgalom meg sebek által kincs nekem, igen, hiszen. Lehet ezer téves döntés a válladon, lehet sok-sok éves ösvény vezetett tudodon, de Isten
here goes. is végtelen. Irgalom, mely meg nem nincs már félelem. Irgalom, és ebben hátra kincs nekem. Igen, hiszen. Irgalom, mely körbevesz is végtelen. Irgalom, mely meg nem nincs már félelem. Irgalom, mely sebek által nincs neked.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által. Nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a mai lélekhangolóval. Én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Messiás hívő zsidóként a nem zsidó keresztények amolyan furcsa hívőnek, zsidó társai pedig hitszegőnek tartják, fogalmaz Balogh Sakett Dániel mai vendégünk. Dani 16 évesen került Magyarországra, ami rengeteg tanulást, változást hozott számára. Nem utolsó sorban itt jutott hitre Jézus Krisztusban a Deák téri evangélikus gyülekezet lelkésze Gerőfiné Brebovszki Éva tanítása nyomán. Hallgassák őt szeretettel! Vendégünk Balogh Sakett Dániel az evangélikus lélekhangolóban, aki galileai származású, és mégsem a szülőhazájában érte utol Jézus, hanem itt Magyarországon. Milyen lélekkel vagy üzenettel jöttél ide? Hogyan kezdjük a beszélgetést szerinted?
Milyen üzenettel jöttem ma ide? Én nem tudom, mikor fogják kiadni ezt az adást, de most van október 13-a, és aki követi a híreket, akkor láthatja, hogy végre Izraelben béke van. És ilyenkor a zsidóságban van egy ima, amit szoktunk mondani, az a nev, hogy Se'echianu. Egy fajta hálaadó ima, amikor esküvő van, vagy ünnep van, vagy bármilyen jó dolog történik körülöttünk, akkor szoktuk mondani ezt az imát. És ma van Simchat Torah, az ugye a Szukot 8. napja, és pont 2 évvel ezelőbb a zsidó naptár szerint tört ki a háború, és pont most Simchat Torahkor befejeződött a háború, úgyhogy emiatt nagyon-nagyon hálás a szívem, és nagyon boldog is vagyok egész nap, úgyhogy szeretném ezzel az imával kezdeni ezt az interjút. Magyarul az ima úgy szól, hogy áldott vagy te, örökkévaló Istenünk, a világ királya, ki életben tartott és megőrzött bennünket, és engedte megérni mostani időnket. Héberül pedig úgy szól, hogy Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehechiyanu vekiyemanu vehagiyanu lazman haze. Amen.
Azt mondtam rólad, hogy Jézussal találkoztál itt Magyarországon, mégis említed Szukkót ünnepét, a Tórát, ízig-vérig zsidónak látszol így elsőre. Hogyan jön össze ez a kettő nálad?
Egy nagyon-nagyon nagy identitás zavar. És nem csak a zsidó vallás, vagy a zsidó származásom miatt, inkább így mondom, és a keresztény vallásom, vagy a messiás követői vallásommal van ez az identitás zavar, hanem magyar-izraeli identitás zavarom is van. És kicsit nehéz így élni, viszont nagyon érdekes, mert nem unatkozok, szóval bárhol vagyok, tudok így definiálni magamat. Egyébként beszéltünk a háborúról, pont most az elmúlt 2 évben nagyon-nagyon veszélyes volt bizonyos helyeken definiálni magadat, mint izraeli, a felnövekvő antiszemitizmus miatt, és akkor én azóta 2-szer voltam külföldön, és magyar útlevéllel, magyarként definiáltam magamat. Vallásilag szerintem, és sajnos nagyon kevesen gondolkoznak úgy, mint én, szerintem nem ütközik vallásilag nagyon ez a dolog, mert Jézus, héberül Yeshua, a zsidók messiása, ugye a keresztfa tetejére is volt az írva, hogy Inri, hogy a názareti Jézus a zsidók királya, és így is csúfolták őt, de ő valóban a zsidók királya, nem csak a zsidók királya, minden felett király, de a zsidók is. És szerintem egy nagyon-nagyon zsidó dolog hinni a zsidó messiásban. Zsidó dolog Jézust követni.
Hol nőttél fel? Hogy nőttél fel? Akkor még nem így gondolkodtál, azt sejtem azért.
Igen, én egy nagyon ateista, materialista családból származok. Egy kis kibucban nőttem fel, a Jordán völgyben. Szerintem a világ legszebb helye, ez pont a Kineret, a Galilei tó alatt van. Nem csak, hogy egy nagyon-nagyon szép hely, hanem történelmileg is nagyon-nagyon fontos hely. Én akkor nem tudtam, hogy ez történelmileg egy fontos hely, amikor én ott úsztam a Jordán folyón, vagy a Galilei tóban hajoztam. Nem gondoltam abban, hogy ez mennyire egy különleges helyszín. És egy kibucban nőttem fel. A kibuc, aki nem tudja, hogy pontosan mit jelent, az egyfajta falu, ami közösségi falu. Mindenkinek van egy munkahelye, de nincsenek fizetések. Így nézett ki egyébként régen a kibuc, ma már hozzá kell tennem, hogy nem így néz ki, de viszont amikor felnőttem, akkor így nézett ki. Nincsen magántulajdon. Van, mit tudom én, 10 darab autó a kibucnak, és azt van egy lista, hogy ki mikor kölcsönzi. Van úszoda, úgyhogy elég luxus élet volt ott, és nincsenek fizetések. A boltban is te mész, és annyit kapsz, amilyen nagy a családod. Ez egyfajta ilyen, idézőjelben mondom, egyfajta mennyország volt, mert nagyon biztonságos volt a kibuc. Én emlékszem, hogy talán ilyen 3-4 éves korom óta lehetett itt lógni kint a kertben, meg sétálni a kibucnak az utcáin, úgyhogy nincs semmilyen veszély. Nagyon pici a közösség, mindenki tudja, hogy ez a gyerek kié, az, hogy ki hol lakik. Olyan voltunk, mint egy nagy család. Persze az emberi természetből adódóan nagyon sok konfliktus is volt, meg gazdaságilag nem tudott nagyon helyt állni, amikor bizonyos réteg úgy döntött, hogy ha nem dolgozik, akkor is tud élni tovább, mert ugye kap mindent, és így lassan szépen privatizáltak ezeket a kibucokat, de világéletemben csak kibucban éltem, ha Izraelben voltam vagy vagyok.
És magyar családod van? Azért ide jöttetek aztán, amikor nagyobb kamasz voltál ide Magyarországra?
Hogy tegyük hozzá kicsit a salátához. Apám zsidószármazású magyar, aki itt Budapesten ismerte meg az anyámat, aki kubai. Itt házasodtak, kivándoroltak Izraelbe, ott kibucokban dolgoztak, próbáltak visszajönni, anyámnak nem tetszett, aztán visszamentek Izraelbe, és ott éltünk egészen 2010-ig. Akkor váltak el a szüleim, apám visszajött ide, és én meg vele jöttem ide. Akkor voltam 16 éves. Born in one's youth. Blessed is the man, how blessed is the man whose quiver is full of them. Blessed is the man, how blessed is the man, there will never be a shame.
Mennyire volt meglepő, vagy nehezen feldolgozható változások sora itt, amivel találkoztál?
Volt egy ilyen kultúrsok, mert nem csak, hogy egy más országba mentem, hanem teljesen más volt az, hogy 2 milliós város és egy kicsi kibuc. Nekünk a kibucban a biciklit nem lakatolunk le. Autót nyitva hagyjuk. Házakat. De nyilván mentalitás különbségek is vannak. Mi izraeliek nagyon-nagyon hangosan és hevesen beszélünk az utcán, és nagyon nehéz érzelmeket így magunkban folytani. És Magyarországon azt látom, hogy idegennek előtt nem nagyon mutatod az érzelmeidet, és mindig udvarjas vagy. Ezek voltak ilyen kulturális különbségek, amiket meg kellett szokni. Én emlékszem például, amikor miután ide visszaköltöztünk, és nem turista voltam, és a Jászainál ültünk, mellém ült egy lány, aki szerintem, nem tudom, 1-2 éve lehetett nagyobb nálam, és akartam felhívni a figyelmét rám, hogy akartam kérdezni, hogy mit tudom én, hogy hol megy a 4-es, 6-os. Akkor még nagyon-nagyon friss izraeli voltam Budapesten, és ütöttem egyet a vállára, mert nálunk ez teljesen rendben van. És nagyon-nagyon furcsán nézett rám. Nekem meg kell tanulni az, hogy hogyan viselkedünk itt.
Mi segített aztán neked beilleszkedned? És tényleg, hogyha elérkezünk odáig, hogy belépsz aztán a Deák téri evangélikus templom ajtaján, addig hogyan vezetett az út?
Én ebben nagyon-nagyon jó vagyok, hogy imitáljam egy idegen kultúrát, nyelvet. Talán ezért is volt nekem kicsit könnyebb bizonyos hangzásokat megtanulni, ami a magyarban van. Az R betűt lehet hallani, hogy még nem. Néztem, hogy a többiek hogyan viselkednek, és próbáltam én ugyanúgy viselkedni. A Deák téri templom, hogy hogyan kerültem oda, valahol egy ilyen asszimiláció próbálkozás volt talán, de az is, hogy mi mindig is nagyon kedveltünk az evangélikusokat. Egyrészt nagyon-nagyon szép templomuk van a Jeruzsálemben, ahol voltunk apámmal. Másrészt mi úgy látjuk, hogy az evangélikusok nagyon tisztán gondolkoznak, csak Jézus, csak Isten. Ugye Luther is mondta, hogy sola scriptura.
De bocsánat, itt közbe kell szúrnom, hogy ti érdeklődésből vagy kíváncsiságból már foglalkoztatok azzal, hogy a lutheránus egyház, az evangélikusok milyen tanításokat vallanak, és hogyan teszik ezt?
Szerintem ez kicsit később jött, amikor mélyebbre mentünk az evangélikus tanításokba, de apámat nagyon-nagyon vonzott az evangélikus közösség, teológia, biztos vagyok benne, hogy a művészet, a zene. Úgy volt vele, hogy menjünk, akarsz jönni velem? Igen. És ott voltunk életem első Isten tiszteletén. Akkor szolgált, a család nevére emlékszem, Gerőfiné.
Brebovszki Éva.
Brebovszki Éva, igen. Isten tisztelet után oda mentünk hozzá. Nagyon régen volt, és nem értettem akkor magyarul, ezért nem tudom pontosan, mi hangzott el, de az a lényeg, hogy mi akarunk része lenni ennek. Nem hit miatt, full ateisták voltunk akkor, de valami vonzott minket oda, zárójelben valószínűleg Isten volt az, és ő azt mondta, hogy persze, gyertek, legyetek ennek a közösségnek a tagjai, sőt, meg is lehet keresztelni titeket, viszont át kell mennetek egy tanfolyamon. Ez a tanfolyam valami olyasmi volt, hogy a hit lépései. Gerőfiné mond pár mondatot, apám lefordítja így a lényegét, és akkor így megy ez a pingpong, és akkor tanulunk, minden vasárnap kellett oda menni Isten tisztelet után, vagy Isten tisztelet előtt, és egyszer jutottunk egy nagyon-nagyon érdekes ponthoz a Bibliában, amikor tanított a János Evangélium a 8. fejezetből. És amikor ő tanított erről, nem tudom, hogy felolvashatom-e. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony közepén állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: Senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki: Én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világosság, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez a fajta világosság, amivel én itt találkoztam, az egy olyan világosság volt, egy olyan fajta kegyelemmel, amivel én soha nem találkoztam a zsidóságban. Az ortodox vagy a rabbinikus zsidóságot nem tanulmányoztam nagyon-nagyon mélyen, viszont én a zsidóságban sehol nem találkoztam egy olyan fogalommal, ami kegyelem. Van irgalom, van bűnbocsánat, nagyon sok minden van, természetfeletti csodák, stb. De kegyelem az hiányzik. És amikor itt az asszonytól megkérdezi Jézus, hogy hol vannak a te vádlóid, és Jézus azt mondja neki, hogy utána, hogy én sem ítélek el, akkor én kicsit úgy éreztem, hogy én vagyok ez az asszony. Nem gondoltam volna egyébként, hogy én fogok egy asszonnyal így azonosulni, viszont itt láttam magamat, amikor a Gerufinéről tanított. Annyira vonzott Jézusnak ez a kegyelme, hogy én úgy voltam vele, hogy nekem muszáj tudnom, hogy ki ez az ember.
Lélekhangoló.
Rendeltem egy héber nyelvű újszövetséget egy Zsidók Jézusért nevű szervezettől, akik Izraelben munkálkodtak, ma már Magyarországon is van, és postán megérkezett az új szövetség, és ahogy olvasom, érzem azt, hogy én ebbe hiszek. Viszont nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, mert ugye a mai zsidóság szerint Jézus az minden, csak ő nem a mi mesiásunk. Tök jó ember, okos volt, viszont ő nem a miénk. És nagyon sokat kellett nekem kutatnom. Én olvasom az új szövetséget, és kezdem hinni, érzem azt, hogy hiszem azt, amit olvasom, plusz nézem az Ószövetségben, hogy igaz-e, amit az új szövetség mond, mert honnan tudnánk, hogy az új szövetség igaz? Egy forrás van, az Ószövetség. Csak ott tudjuk megnézni, hogy azokat a dolgokat, amiket Jézus csinált, az hol vannak megjövendőlve. Tehát megkérdezhetjük a rabbit, a szomszédot, a lelkészt, bárkit megkérdezhetjük, hogy az új szövetség miért igaz. Nagyon jó válaszokat kaphatunk, de nem. Tehát vissza kell menni az Ószövetséghez, Isten eredeti igéjéhez, és ott megnézni a proféciákat, miket mond a Mesiásról, és miközben érek az utolsó fejezetekhez az új szövetségben, akkor látom azt, hogy szörnyű dolgok fognak történni, és kezdtem megijedni. Ugye akkor látjuk az ilyen nagyon-nagyon látványos, végidőbeli dolgok, ami ugye nagyon sok csak kép, és nem tényleg így fog kinézni, és nagyon-nagyon megijedtem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én akkor most rendezem a soromat Istennel, és akkor volt talán az első őszinte imám Istenhez. És akkor csak összegzem ezt a folyamatot. Rendeltem az Új Szövetséget, kezdtem olvasni, miközben olvasom, ellenőrzem az Ószövetséggel, hogy ez valós-e, látom, hogy ez igaz, és kezdem hinni. Egyrészt azért is kezdtem hinni, mert az Ószövetség, ha több ezer évvel ezelőtt megjövendölt dolgokat, és pontos dolgokat, például nagyon sok proféta mondta, hogy hol fog születni Jézus, miket fog mondani, mik fognak vele csinálni. Ezek olyan nagyszerű, pontos proféciák, amit ha te nem hiszel ebben, akkor baj van a logikáddal. És egyébként kereszténység az egyetlen vallás, akinek van beteljesült proféciája. Úgyhogy ez mond valamit.
Mit jelent neked, amit Pál apostol mondott a római levélben, hogy Isten nem vetette el az ő népét, amelyet ő eleve kiválasztott, és Ábrahám megkapta azt az ígéretet, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége, tehát zsidóként hinni Jézusban milyen elhívást és milyen küldetést jelent neked?
Egyrészt, mint ahogyan kezdtem, ez nagyon-nagyon bonyolult út, mert a te fejedben az van, hogy a legzsidóbb dolog Jézust követni, viszont a keresztények, akik nem zsidók, furán néznek rád, mert te zsidó szokásokat, vagy bizonyos zsidó törvényeket, akár a Tórából, de akár nem tórai, hanem hagyományos dolgokat, mint a kóser, stb. Tartod.
Hogy választod ki, hogy mit tartasz, mit nem? Most, ha ezt itt közbeszúrhatom.
Lehet bizonyos törvényeket tartani, de azt mondja a Szentírás, hogy ha egyet megszegtük, akkor az olyan, mintha az egész Tórát megszegtük. És ez az igazság alapján mi egy törvényt sem tarthatjuk meg. Én próbálom azokat a törvényeket tartani, amik nagyon-nagyon fontosak, például a kóser evésben. Nekem nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk van egy bográcsom vidéken, hogy ebben ne legyen sohasem sertés. Azért, mert ha jön egy zsidó ismerősem, akkor ő tudjon ebből lenni, hogy én ne legyek neki a botlókő. Meg mondjuk szombaton dolgozok, de vannak bizonyos ünnepek, amikor nem dolgozok. Jom Kipur, az engesztelés napján például én böjtölök, nem azért, mert bűnbocsánatot kell nyernem, hanem azért, mert az egész népem böjtöl akkor is. Jézusi dolog is, hogy közösséget vállalni, mert Jézus az, aki ugye Isten a testben, aki lejött, és közösséget vállalt velünk. Ez helyén való, hogy akkor, ha az egész nemzet böjtöl, akkor én is fogok. A másik dolog az, hogy nyilván minél jobban távolodunk Mózestől, annál jobban torzulnak el a szabályok, ezért is nehéz értelmezni azt, hogy most milyen törvényt tartunk, miért nem. De talán ezek, amiket így tartom. Igen, messiási zsidóként valóban két szék között vagyunk. Keresztényeknek mi egy furcsa hívők vagyunk, a zsidóknak meg általában hitszegők vagy eretnekek, és Isten szemében hűséges és igaz tanítványok az írás szerint.
Megváltunk, gyógyítunk, meg a lázkodva úgy jöttél. A bűnünkkel vállalidon keresztet szenvedtél.
Vendégünk a Lélekhangolóban Balogh Saked Dániel, egy messiás hívő zsidó fiatalember. Hogy lehet, hogy benned ott volt az a bűnbánat, vagy az a szégyen érzet, amin keresztül ezzel az említett asszonnyal, a bűnös nővel azonosulni tudtál, amikor te egy olyan idilli gyerekkorban nőttél fel? Mert téged ez a kegyelem, ez a vágyott kegyelem fogott meg Jézusban.
világ életemből végig én azt éreztem, hogy Isten elérhetetlen. Én azt éreztem, hogy Isten annyira szent, és annyira messze van, hogy én, egy halandó, nem tudom elérni őt. És látom a vallásosokat Izraelben, hogy mi mindent csinálnak, hogy elérjék Istent. Más a kinézetük, máshogyan beszélnek, de állandóan tanulják a Tórát, és egyébként én nagyon-nagyon értékelem őket emiatt, és sosem érik el. És itt van egy bűnös asszony, aki nem csinált semmit, nem tartotta a Tórát, nem volt egy nagy tudós, nem böjtölt több évig egy lakatlan szigeten, sőt, az ellenkezőjét csinálta meg. Tehát ő vétkezett, és megtalálta Istent. És ez a kegyelem, hogy Isten, ha Isten találkozni akar veled, akkor igazából bármit csinálhatsz, ő találkozni fog veled, ő fogja létrehozni ezt a randit, ezt a találkozót, és bárhol lehetsz, neked nem kell erőfeszítéseket tenni, csak nyitott kell lenni, és azt mondani, hogy én akkor szeretném megkeresni Istent, és megtalálni Istent, és meg fogod találni. Egyébként Jeremiásban van ez a vers, hogyha megkeresétek engem teljes szívvel, akkor meg fogtok találni.
Hogy tekintesz Jézusra, és hogyan jársz Jézussal, mint élő Úrral?
Ez egy nagyon jó kérdés. Amikor mi megkaptuk a bejárást a Szentek Szentjéből, úgymond ez most nagyon metaforikus volt, de amikor mi úgy döntünk, hogy mi Jézussal akarunk járni, és Jézus az Úr a mi életünkben, és semmi más, akkor egyrészt egyfajta megnyugvást fogunk érezni, mert Jézus ugye nem ígéri meg sehol soha azt, hogy tökéletes életünk lesz ezen az úton vele. Jézus üzenete az, hogy a végén Isten, amikor rád fog tekinteni, akkor nem a te bűneidet fogja látni, hanem Jézusnak a világosságát, Jézusnak az igazságát, és ez, ami fontos. Nyilván a mindennapi életben azok a dolgok, amik Jézus tanított, hogy olyanok legyünk, például türelmesebbek, szeretőbbek, fogadjunk a gyengét, fogadjunk az árvát, fogadjunk az özvegyet, és szerintem ez ennél sokkal többet jelent, mint csak az árva és az özvegyet. De nem csak azért, hogy tök jó ember lenni, mindenki szeret jó ember lenni, hanem hogy dicsőséget szerezzünk Jézusnak, és még több ember tudjon Jézusra tekinteni, és azt fogja mondani, hogy én szeretném ezt a fajta kegyelmet megtapasztalni. És egyébként hozzáteszem, hogy ha elolvasjuk a római levelet, akkor látni fogjuk, hogy a nem zsidó kereszténységnek az egyik célja a római levél szerint az féltékenységre ingerelni a zsidóságot. Szóval minden kereszténynek holnap fel kell kelni, és azt gondolni, hogy én hogyan tudom szerezni dicsőséget Jézusnak a zsidó körül. Ezért jutott el az evangélium a nem zsidókhoz, hogy visszahozzák a zsidókat az evangéliumhoz. Egyébként pont most ebben az időszakban minden izraeli most Izraelben érzi a keresztényeknek a szeretetét, mert a háborúban például nagyon-nagyon sok keresztény oda ment önkénteskedni, segíteni, vagy csak egy adományokkal, és így tudunk a szeretetet, Isten szeretetét mutatni.
Ezzel most küldetést adtál nekem is, illetve feladatot, és a tiédről is beszéltél. Mi lenne az a záró gondolat, amit még a hallgatók szívére helyeznél?
Beszéltünk itt háborúról, beszéltünk itt békéről, beszéltünk itt az, hogy zsidók és nem zsidók, kulturális különbségek, és talán az lenne az üzenetem, hogy nagyon-nagyon fontos megérteni azt, hogy Isten nem elérhetetlen, és hogy közel van, és az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által, és amikor meg fogjuk tapasztalni ezt a békét, akkor egyrészt fogjuk először érezni, mi az az igazi békeség, másrészt többé nem lesz háború sehol, csak a fizikai dimenzióban, de nem a lelkiben, ami a legfontosabb. Mert minden onnan ered, és minden ott fog befejeződni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk.
Be still before the Lord and wait. patiently for him. Don't fret when men succeed in their ways.
Kedves hallgatóink, a lélekhangoló végéhez közeledik. Beszélgető társam galileai létére hazánkban találkozott Jézussal, és jutott el a benne való hitre egy evangélikus lelkésszel való beszélgetés sorozat hatására. Balogh Sakett Dániel kettős identitásában jelen van zsidósága és a Krisztusba, mint messiásba vetett hite, valamint izraeli és magyar gyökerei egyaránt. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján az interjúink között, a misszió.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on lélekhangoló podcastunk van. Az Evangélikus Rádiómisszióval a következő módon léphetnek kapcsolatba. E-mailt írhatnak nekünk az evmis@lutheran.hu címre, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Most szeretettel búcsúzunk lélekhangoló műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az egyházi év vége felé közeledve az evangéliumi részek a végső időkre irányítják figyelmünket. A jelenet helyszíne a jeruzsálemi templom. Tanításának végén Jézus egy meglehetősen hosszú beszédet mond, amely a végső időkre vonatkozik. Nem annak pontos időpontjára, hanem annak mikéntjére. A templomot díszítő fogadalmi ajándékok, amelyek a gazdagok nagyobb összegű adományaiból és a szegény özvegyek két fillérjeiből kerültek ide, most értékesnek tűnnek, de egyszer el fogják veszíteni értéküket, miként minden, ami kincsnek számít ezen a világon. Jézus ajkáról határozott kijelentés hangzik el a templom sorsára vonatkozóan: jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad. Mindent lerombolnak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Lukács evangélista bátran leírhatta el szavakat, hiszen evangéliumának megírása idején már túl vagyunk Jeruzsálem pusztulásán és a templom lerombolásán, amely 70-ben következett be. Jézus figyelmezteti tanítványait azokra a veszélyekre, amelyek rájuk várnak. Ezek közül konkrétan megnevezi a félrevezetést, a megtévesztést. Egyesek rossz szándékkal az ő nevére hivatkozva fognak fellépni, és így próbálják megnyerni az embereket. Az emberi elbizakodottságnak és gőgnek úgy tűnik nincs határa. Jézus mindannyiunknak szóló figyelmeztetése kettős irányú. Egyrészt ne engedjük magunkat megtéveszteni mások által, hiszen a Szentlélek segítségével meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, s felismerhetjük, hogy ki az Isten. Legyünk óvatosak, és ne higgyünk mindenkinek. Nem bizalmatlanság ez, hanem az a kötelező bölcsesség, amely megvizsgálja a hallott tanításokat, és el tudja dönteni, hogy mi a követendő igazság, illetve a kerülendő hamis tanítás. Érdemes hűségesnek maradni Krisztus szavához, amely üdvösségre vezet. Másrészt ne képzeljük magunkat soha Isten helyébe. Teremtmények vagyunk, Isten gyermekei. Az ő jóságának köszönhetjük az életünket, neki tartozunk hálával mindenért. Az ő gondviselésére bízzuk életünket. A végső idők várása emlékeztessen bennünket a Krisztushoz való hűségre. Egyedül ő vezethet el minket az üdvösségre. Jézus a rájuk váró próbatételekre, nehézségekre és üldözésekre is figyelmezteti tanítványait, arra bátorítva őket, hogy mindezek ellenére őrizzék meg hitüket, és maradjanak vele közösségben. Azt szeretné, ha nem érne senkit váratlanul ezek bekövetkezte, s mindenki saját lelke üdvösségének érdekében türelmesen viselni ezeket, megőrizvén hitét. A keresztény üldözések korából jól ismert, hogy a testi élet megmentése érdekében a fenyegetések hatására egyesek megtagadták hitüket. Mások viszont nem testi életüket, hanem lelkük örök életét tartották fontosnak, s ezért nem tagadták meg, hogy Krisztus követői. Fontos azt is látni, hogy az üldözések éppen a Jézusban való hitük miatt fogják érni a tanítványokat, tehát nem saját személyük miatt. Mennybe menetele előtt Jézus megígérte, hogy a világ végéig tanítványaival marad. Ígérete arra is vonatkozik, hogy a végső idők megpróbáltatásai közepette sem hagyja el őket, hanem velük lesz. E jelenlét az, ami igazi bátorságot ad a tanúságtételhez, s ha szükséges az önfeláldozáshoz. A cél tehát világos számunkra, örök életünk érdekében érdemes mindent elviselnünk. Ha álhatatosan kitartunk Jézus mellett és a benne való hitben, akkor ő teljesíti legfőbb reményünket, az üdvösséget. Tartsunk ki a mindvégig velünk lévő Krisztus mellett. Uram, segíts, hogy ne engedjek a megtévesztésnek és a félrevezetésnek. Bölcsességet és tisztánlátást kérek tőled, hogy megkülönböztessem a te igazságodat az emberek hamisságától. Te Úr vagy az egész világ és az egész természet felett, és hatalmad van, hogy legyőzd a gonoszságot. A te segítségeddel én is le tudom győzni a rosszat. Életem biztonságban van a te kezedben, s ha hűséges maradok hozzád és hitemhez, akkor nem veszíthetem el az üdvösséget. Add, hogy semmiféle veszély, még az életveszély miatt se tagadjam meg hitemet, hanem a Szentlélekre hallgatva tegyek tanúságot rólad.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Az évközi 33. vasárnapon rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. A Szentmisét bemutatja Juhász Ferenc, a Miskolc Mindszenti plébánia plébánosa, pasztorális helynök. Orgonán közreműködik Kubik Tamás karnagy. Továbbá fellép az egri érseki fiúkórus, vezényel Schmidmeister Szilvia. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 593-as, a Szent vagy Uramból a 227-es, az éneklő egyházból a 662-es, az éneklő egyházból a 179-es, és végül az éneklő egyházból a 198-as ének. Újra elismétlem az énekrendet, tehát az éneklő egyházból az 593-as ének, a Szent vagy Uramból a 227-es, az éneklő egyházból a 662-es, a 179-es és a 198-as ének. Kérjük, imádkozzanak velünk!
Thank you.